nem jöttek még rá, bocsánat, hogy ezt mondom, de most már azért nyílnak ki a szemek, hogy nincs ennél rosszabb. Tehát, hogy most ekkora a gyereked, most elsős, most másodikos, nem kapja a fejlesztést, nem kap megfelelő oktatást, az egészségügyről ne beszéljünk, ahol kizavarnak minket konkrétan, egy boltról ne beszéljünk, ahol kizavarnak minket a gyerekünkkel, tehát nincs rosszabb. Itt vagyunk, azt hiszem, hogy a legrosszabb helyen, innen már csak előre. Tehát, hogyha nem megy neki, nem indul el a szülő, akkor nem fog senki segíteni. Tehát magától ez nem fog megoldódni. Ugyanúgy, mikor kimentünk, minden évben kimegyünk a tankerület elé tüntetni, hogy segítsenek, ott van a javaslat, ott van a paksaméta, átveszik, köszönik szépen, gondolkodnak rajta. És a gyerek ugye első osztályos, második, harmadik, most már ötödik osztályos, és semmi változás nem történik. Hogyha nem tesszük meg, ezt most nekünk meg kell tenni szülőknek, mert ugye az egyesület is szülőkből áll, tehát sok-sok szülő, mert én is szeretném, hogy a gyerekem táborozzon. Tehát ha én nem teszem meg, akkor nem fog táborhoz ütni, és otthon mérgelődök, meg szomorkodok, meg sírdogálok, de az nem lesz jó a gyereknek. Inkább megtesszük, és közben felhívjuk a figyelmet rá, hogy ez nem a szülő dolga, ez nem a szomszéd Juliska néni dolga, hogy adományozzon nekünk, mert látja, hogy mit szenvedünk. Én azt gondolom, hogy igen, állami feladatokat látunk el, ugyanúgy nagyon sok önkormányzati feladatot is ellátunk.
Egy Asperger-szindrómás gyermek, akit kilök magából a magyar közoktatás, egy anya, aki maga próbálja az állam feladatát pótolni, és hiába kér segítséget a minisztériumtól, kb. 170 ezer gyerek és családjuk, akik számára az integrált közoktatás Magyarországon csak papíron létezik. A Szabad Európa podcast sorozatának e heti vendége Zádori Henriette, aki a Szikra Tehetséggondozó Egyesület alapító elnöke. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én köszönöm.
Ugye ez az egész azzal kezdődött, hogy megtapasztaltad édesanyaként, hogy milyen egy Asperger-szindrómás fiú édesanyjának lenni, és hogy az állam mennyire segít abban, hogy ő megkapja a megfelelő fejlesztéseket. Mi történt?
Igen, megtapasztaltuk, hogy mennyire nem segít, ugye? Akkor még nem volt Asperger-szindrómás a fiam, már minden volt róla papír, nem volt megbélyegezve, hanem egy atipikus tehetségként definiálták éveken keresztül óvodás korában.
Ugye azt kell róla tudni, hogy már ilyen óvodás korában, amikor a többiek napocskákat rajzoltak, akkor ő naprendszereket, és hogy emiatt gyakorlatilag nem annyira tudott beilleszkedni talán, de hogy az óvónők sem segítettek neki beilleszkedni.
Igen, nagyjából kettő és fél éves korában ugye már írt, olvasott, nyelveket cippantotta magába, és bárhova mentünk, ugye mindenhol csak ezek érdekelték, tehát a játszótéren is nem a homokozó érdekelte, hanem hogy akkor az a csúszda, az hány fokos szögben lehet, és akkor nézte és lemérte, akkor a színe melyik tartományba tartozik, tehát ő ezt bármit is csinálhattunk volna, rengeteget jártunk játszótére, közösségbe, és nem, tehát nem a gyerekekkel játszott, hanem ezek érdekelték, mindenhol a könyvek és az információk. És akkor ugye azt láttuk, hogy ő nem tud becsatlakozni a társakhoz, és az óvodaválasztás is már egy rendkívül nagy falat volt nekünk. Három óvodán
átmentetek.
Igen.
Amíg megtaláltátok, vagy végül nem találtátok egyet?
Végül valahogy ezt így túléltük. De szó szerint túléltük, mert óvodai bántalmazáson is átesett óvónő által, tehát így nagyon-nagyon végig szenvedtük, és akkor tudtuk, hogy az iskola az még nehezebb, még nagyobb falat lett, vagy lesz, és ez így is lett. Próbáltuk így országosan keresni az iskolákat, a lehetőségeket, és senki nem segített, és akkor hoztuk létre magát az egyesületet, mert addigra már én akkor csináltam egy csoportot, egy ilyen Facebook csoportot, ahol az ilyen hasonló gyerekeket, akkor még mindig nem, talán akkor már megkapta a diagnózist, amivel nem jutottunk előrébb, tehát semmilyen segítséget. Már az Aspergerre sem kaptunk, és a tehetséggondozásra sem. Mert ha tehetség, akkor miért Asperger? Ha Asperger volt, akkor biztos nem tehetség. Tehát egy ilyen rettenetes helyzetben voltunk, mindent magunknak kellett megoldani és kitalálni, hogy akkor hogy lesz.
De ugyanakkor, bocsánat, hogy közbeszólok, a diagnózissal együtt azt is megkaptátok, hogy elvileg heti hány fejlesztés járna mondjuk az államtól.
Persze, ez mindenhol ott van, és azt hittük, hogy ez majd olyan egyszerű lesz, hogy hát oda van írva, akkor az nekünk jár, és akkor megyünk. Hát nem volt ilyen egyszerű, és közben ugye összejött pár család, akkor 2019-ben 5 családdal kezdtük a szikrát, 5 hasonló kis csodagyerekkel, és gondoltuk, hogy hú, majd mi létrehozunk egy kis tanulócsoportot, és akkor ott ők fejlődhetnek, majd mi fizetjük a tanárt, a közösen azért az szépen ki fog jönni, és abban az évben ugye megszüntették a magántanulóságot, tehát úgy ott maradtunk, hogy akkor mi történik.
Korán közben hány éves lett? Tehát akkor már elérte az iskola.
Akkor életség. Kezdődött, igen. Uh-huh. Ő még megkapta, akkor már nem magántanuló, hanem egyéni tanrend, vagy munkarend. Úgyhogy, és ugye lassan jöttek a szülők mindenféle kéréssel, kérdéssel, segítség, hogy segítsünk, és láttuk, hogy valami nagy baj van itt. Tehát akkor láttuk ezt a rendszer szintű problémát, amivel így mi egyedül küzdünk, de hát itt rengetegen vannak. Ugye azt talán most elmondhatom, hogy most már 570 gyerekünk van, 570 gyerekkel foglalkozunk, 12 gyógypedagógussal, pszichológusokkal, terapeutákkal, és próbáljuk a rendszer hiányosságát tömködni, de ez így...
Ők Pest megyéből, tehát Érdről és környékéről járnak hozzátok, vagy honnan?
Igen, igen, igen. Kifejezetten, hát azt gondolom, hogy a 90%-a Érd és Érd környéke, de Budapestről is, de ugyanúgy most már az érdekképviseletünk is elég nagy, mert láttuk, hogy ott is bele kell állnunk ebbe, hogy egy-egy család mögé odaállunk, és akkor nem számítanak itt a megyék meg a városok, hanem akkor megpróbálunk úgy segíteni.
Ugye a Szabad Európának legutóbb akkor nyilatkoztál, még évekkel ezelőtt, még talán Covid volt, amikor még akkor az EMMI-be, az Emberi Erőforrások Minisztériumának írtatok egy levelet, amiben felajánlottátok gyakorlatilag a segítségeteket, hogy egy projektosztályt, vagy nem is tudom, hogy micsodát, hogyan lehetne létrehozni, segítetek ebben, és akkor erre egy elég durva elutasítást kaptatok, hogy már pedig nincs itt semmi látnivaló, minden rendben, és tulajdonképpen ti szülők szipkázzátok el a gyógypedagógusokat a állami oktatásból, vagy közoktatásból. Mi történt aztán? Tehát azóta, nem tudom, fejlődött ez az együttműködés az éppen aktuális minisztériummal, közoktatási politikával?
Azóta azt gondolom, hogy még rosszabb a helyzet, tehát most már így gyerekekre lebontva, tehát annyira látjuk ezt a romlást, tehát ott azt hittük, hogy annál rosszabb nincs, ami ott volt, ami ott történik, amit ott láttunk, akkor talán 300 gyerekünk volt, amikor legutóbb beszéltünk. És olyan rohamosan elindult ez a rengeteg bántalmazás a gyerekekkel, tényleg az iskolák, hogy nem veszik figyelembe ugye a szakértői bizottság által írt javaslatot, és nem kapják meg a fejlesztést. Tehát eszméletlen mennyiségű. Mi azóta sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a tinikre, mert ott látjuk a legnagyobb problémát, tehát mire így 13-14-15 éves korig elérnek, addigra már olyan bántalmazási hullámon mentek keresztül, és ott már nem segít neki, ott már tényleg semmi nincs, és rengetegszer találkozunk azzal, hogy depresszió, öngyilkossági gondolatok, és azért a tavalyi évet szinte végig ezzel, ez volt a legnagyobb hangsúlyú projektünk, hogy a tiniket minden formában próbáljuk segíteni.
Amikor bántalmazásról beszélsz, akkor kortársak bántalmazzák őket, maguk a pedagógusok, vagy ilyen rendszer szintű bántalmazásról lehet beszélni?
Én azt hiszem, hogy ez mind a három. Tehát kezdjük ott, hogy bemegyek én is egy iskolába, és ott a harmadik, negyedik osztályosok gyerekek körében az autizmus, az autista, az egy szitok szó még mai napig. Tehát ez, mint nekem érintett szülő, egyből így a gyomron felugrik, de hiába most nem fogok ott elkezdeni. Tehát nem én vagyok az az ember, aki kintről az utcáról egyedül bemegy, és ezt meghallom, hanem valahol mélyebbről kell elindulni.
Szoktatok olyan érzékenyíteni járni így iskolákban? Tehát, hogy van ilyen feladatotok, vállalt feladatotok?
Hát először is elkezdtünk tavaly az óvodákba. Az összes érdi óvodába kimentünk egy pályázat segítségével. Minden egyes csoportnak minden segítséget tényleg a képkártyáktól. Tehát, hogyha oda érkezik egy autista gyermek, akkor ott semmilyen akadály, semmilyen probléma ne legyen. Mindenben segítünk. Nem használják. Tehát sajnos. Aztán jött a következő, amikor osztályokba mentünk érzékenyíteni két gyógypedagógussal. Felajánlottuk az összes iskolának, hogy megyünk. Nem kell fizetni, megyünk, mert közös érdekünk, hogy ez működjön. És nem nyitottak rá. Nem nyitottak rá a tanárok, az iskola, a tankerület. Hát
maguk az ott dolgozó gyógypedagógusok különben, vagy ők pedig kevesen vannak. Azt is hallottam, hogy gyakorlatilag hiány van belőlük is. Tehát, hogy ilyen utazó gyógypedagógusok vannak most már az iskolákban?
Én azt hiszem, hogy ez is az is. Gyakorlatilag az autizmusról még mai napig senki semmit nem tud. Tehát attól, mert hogy gyógypedagógus, meg utazó gyógypedagógus, egyszerűen nem tudják elválasztani a dolgokat, hogy ott van egy ADHD-s kisfiú, ott van egy autista, és valahogy azt gondolják mai napig, hogy ha integrálható, rá van írva, akkor az annyit jelent, hogy berakjuk a gyereket a 30 főbe, és akkor ő majd ott integrálódik, és neki nem kell, beültetik a leghátsó sorba, ő lesz a rossz gyerek, ez még mai napig így van.
Volt szó, hogy alkalmazokról, hogy most azt látod, hogy velük van a legnagyobb baj, vagy hogy ők szenvedik a legnagyobb hiányt így lelki téren is, tehát hogy már hozzátársul a nem tudom, a fejlesztetlen, vagy akármilyen szociális készségekhez a depresszió. Hallottad, de ugye van egy nagyon sokak által elismert közös ismerősünk, dr. Gyarmati Éva, aki így a szakma egyik nagy szakértője, vagyis hát ennek a témának a nagy szakértője itthon, és ő neki volt egy beszélgetése a Setényi Jánossal, ugye az MCC-n. Setényi János volt az, aki egy olyan reformot lengetett be itt az oktatás politikában, hogy már pedig gyógypedagógusokra ugye nincsen szükség, mert hogy a diszlexiások is csak egyszerűen lusták, és hogyha többet olvasnak, akkor nem is kell gyógypedagógus nekik. És ő volt az, aki azt mondta, amikor Gyarmati Évával beszélgettek, hogy oké, akkor egyezünk ki annyiban, hogy mondjuk általános iskolában még kell fejlesztés, kell odafigyelés, de hogy onnantól kezdve, hogy elkezdik a középiskolát, onnantól kezdve már legyenek felnőttek, álljanak a sarkukra. Ilyen szempontból akkor a kamaszok még jobban egyedül lesznek hagyva, hogyha ez tényleg bekövetkezik, vagy mi lesz velük?
Valahogy azt látom, hogy állami szinten ez nem változik, vagy pedig rossz fele megy, nagyon-nagyon rossz fele. Már ott indul az egész, hogyha van egy autizmus diagnózis, ugye beszéljünk Aspergerről, vagy bármilyen formájú autizmus diagnózis, már be van szűkítve, hogy ő hova jelentkezhet iskolába. Ugye a szülőknek már ott van, hogy milyen szakmát tanulhat, nagyon kevés lehetőségük van. Egy-két intézményről tudok, akik sajnos nem állami, és sajnos, hát ez van, nem állami intézmény, ahol van a gimnáziumban is gyógypedagógus, segítik őket, van pihenőszoba, ahova elmehetnek, de hát ezek súlyos pénzek ugye a családoknak. És én nem látom, hogy ez az elkövetkezendő x-10 évben változni fog, tehát nekem is fel kell készülni, az én kisfiam most már nagyfiú, 12 éves, és már most azon kell gondolkodnom, mert én tanítom otthon, hogy úgy nem jár intézményben épp ezért, mert hogy semmilyen segítséget nem kap, és nem tudom, hogy mi lesz merre fele fogunk tudni menni.
Kicsit akkor beszéljünk a családokról, mert ugye ez nem csak a gyerekeket érinti, hanem a családokat is. Ugye általában ez szokott lenni a menetrend, amit te is mondasz, hogy akkor a szülő otthon marad egyéni munkarendben, vagy tanrendben neveli, oktatja a gyermekét. Lehet-e mellette munkája, állása? Ez nyilván attól függ, hogy milyen munkája, állása van, de hogy azért ez anyagilag igen megterhelő lehet. Hogyan szokták ezt bírni a ti családjaitok?
Hát nagyon borzasztó a látleletünk, így a családokra tekintve. Nem, oké, elmegy mondjuk ápolási díjra vagy gyodra az egyik szülő, és akkor otthon marad. Mert hogy akkor az neki már egy fizetés. Igen, de neki a 24 órájából 24-et otthon kell lenni a gyerekkel. Ő lesz a gyógypedagógusa, ő lesz az angoltanár, és semmiféle képzettség nélkül. Én lettem az angoltanár, a történelemtanár, a földrajztanár, és sokszor tényleg a sírás kerülget engem, hogy egyszerűen annyira beszűkül az ember, hogy nagyon-nagyon nehéz ezt közben, ugye szakács vagy, mert főzzél, takarítsál, mossál, közben anya is maradjál, akkor ez a kettősség, hogy te vagy a tanárnéni, ott felelj meg, de utána puszika-puszika ölelj meg, szeretlek, de előtte, tehát nagyon-nagyon nehéz ennek így megfelelni mindennek. És közben azért nálunk ugye a Szikrában nagyon sok papírmunka, stb. Azt próbálom úgy csinálni otthon, hogy amikor egy kis szünet van a gyereknek, akkor egy kicsit dolgozgatok, de ezt így otthon.
A gyerekek maguk hogyan élik azt meg, hogy általában tényleg egyéni munkarendben vannak? Nyilván nálatok ott a Szikrában tudnak talán barátkozni is, tehát, hogy társaságban lenni, ami szerintem, vagy nem tudom, hát nyilván fontos lehet ez nekik, nem? Tehát az, hogy ne legyenek még jobban elzárva a világtól.
Nagyon, nagyon fontosnak tartottuk egyrészt azt a három dolgot, ugye a gyerekeknek, tiniknek is van barátklub, ahol csak szabadon beszélgethetnek, meg megteremtjük azt a közeget, hogy mintha tényleg egy ilyen kis kávézóba beülnének, mindig van rákcsa, mindig van téma feldobva, és egy gyógypedagógus vezényli ezt az egész folyamatot, de hogy érezzék, hogy ők is megtehetik, sőt, ugye elvittük őket kávézóba, elvittük őket moziba, színházba, tehát így segítséggel próbáljuk őket bevonni azokba a programokba, amiken ők nem vehetnek amúgy részt. Mert ugyanúgy egy iskolában őket nem viszik el. Tehát egy osztálykiránduláson nagyon-nagyon gyakori, hogy szólnak a szülőnek, hogy ne hozz, mert ő a problémás gyerek. És mindenféléből kimaradnak. Ezért a Szikrával így próbálunk mindent megadni nekik. Tehát egy Mikulás ünnepélyt, tényleg ez a moziba, hogy elvittük őket, nagyon nagy élmény volt nekik. Úgyhogy én nem is tudom, mi volt az eredeti kérdés.
Hát, hogy mennyire fontos nekik az, hogy társaságban legyenek.
Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, plusz a szülőknek is. Úgyhogy azt is ettől az évtől nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a szülőkre, és művészetterápiát biztosítottunk nekik, jogát, de csak simán most tervezünk egy ilyen kis beauty napot, és akkor gyerekfelügyeletet is vállalunk. Hál' Isten, ezt pályázatból sikerült megvalósítani. Ugye állami támogatást mi nem kapunk sehonnan, úgyhogy kizárólag vagy pályázatból, vagy adományokból működünk. És akkor egy kicsit, egy 3-4 órát, de van, hogy 5 órát is ott vannak, és biztonságban tudhatják a gyerekeket, mert gyógypedagógiai asszisztensek vagy gyógypedagógusok vigyáznak a gyerekekre, programoznak, ők meg a másik szobában kicsit beszélgetnek, néha elszabadulnak az indulatok, de hát így.
És ugye nyár jön, és most már nem is tudom, hogy hanyadik éve ötödik éve táborokat szerveztek, mert hogy arra jöttetek rá, hogy az Erzsébet táborba gyakorlatilag tilos a belépés az autistáknak.
Igen. Hát ez is ugye 2019-től indult. Hát ugyanezzel a lendülettel gondoltuk, hogy attól miért, mert a gyerek nem jár be az intézménybe, szeretnénk, ha táborba mehetne. És hát jött is a válasz, hogy hát biztos, hogy nem ott. És hiába kértük, hogy de én ott leszek vele, én gyógypedasszisztens vagyok végig, csak hogy hadd legyen ott a többiekkel, hogy nem kell rá külön figyelni, ha kell csak egy-egy programra, és nem. És akkor így rájöttünk, hogy több szülővel is beszéltünk, az övé sem mehet, hát akkor ez így nem lehet, és akkor kitaláltuk, hogy hát akkor mi megvalósítjuk, és ilyen nagyon nagy adománygyűjtésbe kezdtünk akkor is, hogy segítsenek így az emberek, hogy akkor 40 gyereknek egy hetes tábor tudjunk biztosítani. És ugye teltek az évek, ez már minden évben, most idén lesz az 5. szikratáborunk, és gyakorlatilag tavaly már 323 gyereket táboroztattunk ingyen, és már minden megyébe, tehát 19 helyszínen ott voltunk, és Érden volt 150 gyerek körülbelül, és a többi minden megyébe, egy városba olyan 10-15 gyerek.
Az jutott eszembe, miközben beszélgetünk, vagy az jutott eszembe, hogy nagyon szép és jó, amit csináltok, mert nyilván hiánypótló is, hogy szükség van rá. De hogy nem érzitek úgy, hogy ez így mégsem a ti feladatok kéne, hogy legyen, és hogy megkönnyítitek kicsit az állam dolgát, hogy így gyakorlatilag a gyerekeitökről gondoskodtok, tehát hogy nyilván nem lehet azt mondani, hogy nem fogok semmit se csinálni, hátradőlök, és akkor hadd legyen kizárva a közoktatásból, de nem tudom, az érdekvédelmen belül próbálkoztatok, gondolom, még mindig a minisztériumnál, vagy akárhol is, mindig elutasítást kaptatok, tehát hogy nincsen semmi arra mutató jel, hogy ez egyszer csak meg fog oldani, mert közben ugye tudjuk a statisztikákból, hogy egyre több autizmussal élő gyerek van.
Tudjuk, hogy nem a mi dolgunk lenne. Tudjuk, hogy mi jár a gyerekünknek. De most egy ilyen példát mondok, hogy az én fiamnál, ugye, hogy egyéni munkarendes, otthon tanul, attól függetlenül neki az 5 óra fejlesztés le van írva, hogy jár. Ezt ebből most nem is tudom hány órát sikerült 5 év alatt, tehát 5. osztályra megteremteni, de az azt jelenti, hogy 4 éven keresztül folyamatosan mentünk, és ez jár a gyerekünknek, és akkor is jár, és akkor is jár, és akkor is jár, és mindenkivel össze kellett veszni, hogy ez minden egyes családdal. Most már látjuk, hogy kell csinálni, látjuk, kit kell keresni, most minden család mögé ugye odaállunk, hogy jó, itt ez a papír, itt ez a sablon, törzsd ki, menjél, ne hagyd magad, ne mondd, mert elküldik őket, hogy hát intézze a szülő, hát ez nem így működik, mert intézze a szülő, de akkor fizesse ki a tankerület neki, és nagyon sokszor így a szülők, inkább fizetem, mert hogy nem akar, még ennél is rosszabb, még nem jöttek még rá, bocsánat, hogy ezt mondom, de most már azért nyílnak ki a szemek, hogy nincs ennél rosszabb. Tehát, hogy most ekkora a gyereked, most elsős, most másodikos, nem kapja a fejlesztést, nem kap megfelelő oktatást, az egészségügyről ne beszéljünk, ahol kizavarnak minket konkrétan, egy boltról ne beszéljünk, ahol kizavarnak minket a gyerekünkkel, tehát nincs rosszabb. Itt vagyunk, azt hiszem, hogy a legrosszabb helyen. Innen már csak előre. Tehát, hogyha nem megy neki, nem indul el a szülő, akkor nem fog senki segíteni. Tehát magától ez nem fog megoldódni. Ugyanúgy, mikor kimentünk, minden évben kimentünk a tankerület elé tüntetni, hogy segítsenek, ott van a javaslat, ott van a paksaméta, átveszik, köszönik szépen, gondolkodnak rajta. És a gyerek ugye első osztályos, második, harmadik, most már 5. osztályos, és semmi változás nem történik. Hogyha nem tesszük meg, ezt most nekünk meg kell tenni szülőknek, mert ugye az egyesület is szülőkből áll, tehát sok-sok szülő, mert én is szeretném, hogy a gyerekem táborozzon. Tehát ha én nem teszem meg, akkor nem fog táborhoz ütni, és otthon mérgelődök, meg szomorkodok, meg sírdogálok, de az nem lesz jó a gyereknek. Inkább megtesszük, és közben felhívjuk a figyelmet rá, hogy ez nem a szülő dolga, ez nem a szomszéd Juliska néni dolga, hogy adományozzon nekünk, mert látja, hogy mit szenvedünk. Én azt gondolom, hogy igen, állami feladatokat látunk el, ugyanúgy nagyon sok önkormányzati feladatot is ellátunk, de az önkormányzat legalább a helyünket biztosítja. Ő megadja a lehetőséget, anyagilag nem tud támogatni, de nem kell bérleti díjat fizetnünk például, ami hatalmas segítség. És egy ilyen kis, nagyon, nagyon szuper kis helyé alakultunk ki, tehát most már minden gyerek úgy jön, hogy mint ha hazajönne, hogy nem akar, onnan már nem akar hazamenni, ott akar aludni, ott akar lakni, tehát ilyeneket mondanak, a szülők is, tehát egy ilyen nagyon, nagyon fontos bázis lett.
Mi volt gondolom a nem is tudom, meghatóbb vagy legfontosabb visszajelzés számotokra vagy számodra, így akár a szülőktől, akár maguktól, a gyerekektől?
Hát nagyon-nagyon sok van egyébként, nagyon sok ilyen pont. Van olyan, ami például a gyógypedagógus sivonal, hogy hozzánk járt egy kisfiú, és 3-4 éves volt, és másfél évig fejlesztette a gyógypedagógusunk, és egyszer csak tényleg ilyen visítva hívott, hogy Henni képzelt, beszél. Tehát, hogy elkezdett szavakat mondani. Tehát, hogy ezek a nagyon nagy lépések. De ugyanúgy a tinik, hogy imádnak itt lenni, hogy úgy jön, hogy Henni, akkor jöhetek holnap, és akkor estig itt maradhatok, és akkor hadd legyek itt, és akkor diszkót csinálunk nekik az egyik terembe, mert mindent az van, amit ők akarnak. És akkor azt csináljuk. Tehát ha szülinap, akkor mondta pont minap volt, vagy egy hete, az egyik tininknek a születésnapja, és hogy akkor kérdeztük, hogy tortát, vagy mit szeretne, és akkor mondta, hogy ő rántott hústortát. Hát jó, akkor rendeltünk neki tán rántott hústortát bele a gyertyát. Úgyhogy így tényleg ezek a szülői, meg a gyerek visszacsatolások, rengeteg levelet kapunk, vagyis én legalábbis rengeteg levelet írnak ilyenkor nekem, hogy köszönik az évet, fantasztikus, hogy mennyire hálásak. Ez nagyon sok erőt ad egyébként tovább, mert nagyon sokszor gondoltam, hogy abba hagyom, mert pont az ilyen dolgok miatt, hogy megyünk, és a közösségért szeretnénk valamit elérni, és megint nem, és megint zárt ajtó, és megint zárt ajtó, és nagyon sokszor azt gondoltam, hogy minek csináljuk akkor, tehát semmi értelme nincs. Aztán jönnek ezek a kis mosolyok, meg tényleg ilyen kis szeretetbombák, mert tehát én is imádom az összes gyereket egytől egyig, és azt látom, hogy ők is. Ugye nekem könnyű dolgom van, mert én nem vagyok gyógypedagógus, meg fejlesztő, én csak a Henni néni vagyok, és a Henni néni mindig mindent megenged, úgyhogy engem így könnyű helyzetben vagyok a többiekkel szemben.
Mit látsz különben, hogy azért most már kezd elfogadóbb lenni a társadalom, vagy még mindig stigma autistának lenni, tehát hogy mennyire... Most nem csak az iskolákra, óvodákra gondolok, hanem említetted, hogy a boltból is akár kirakhatnak.
Ugyanolyan stigma. Tehát én nem látok semmiféle változást. Talán olyan helyeken, ahol sűrűbben előfordulunk, vagy például ott érten, hogy adott helyen bemutatkozunk, mi vagyunk, és akkor így tudod megismerni. Tehát, hogy egy per egyben elkezded mondani, és akkor már talán úgy egy kicsit jobb, de úgy a nagy Magyarországot nézve, tekintve, teljesen stigma, nem tudom ezt sem, hogy mikor fog változni. Gyakorlatilag mi ebben az évben létrehoztunk egy színdarabot Zékis Adriennel, neki van egy érzékenyítő mesekönyve, és abból lett egy színdarab, és így mi az 1%-unkat így a közösségért erre ajánlottuk fel, és a Váltópont műhely 2 színésze, meg 3 zenész egy ilyen kis csodaszíndarabot hozott létre, és idén lett a bemutatója, ez kifejezetten óvodás soknak szól, valamint kisiskolásoknak, valamint az óvónéniknek. És volt háromszor volt már bemutatva, nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek, ez 2 lovacska egyébként, akik beszélgetnek, nincs szó az autizmusról, magáról, erről a szóról, de arról, hogy fogadjunk el mindenkit, és hogy leírja, vagyis elbeszéli, hogy a kis zsombinak miért van fülese, miért zavárják ők a hangok, miért teszik szelektíven, és hogy ezzel semmi probléma nincs. Így próbáljuk így érzékenyíteni. És hát azt is szeretnénk, ha így országosan mindenhova eljutna. Most oda is pénzt gyűjtünk, hogy valahogy, mert ez se sikerült így állami szinten, hogy ez miért fontos. És készítettünk egy játéktárat is az óvónéniknek, tehát hogyha megnézik ezt a színdarabot, akkor a csoportba ott elkezdhetnek róla beszélni, hogy na mit láttatok, és akkor ez mi lehetett, mi ez az időmérő, stb. Egy kicsit most így lehet, hogy nem túl érthetően mondom, mert ahhoz látni kell ezt a színdarabot, de De nagyon pozitív volt ez a három előadás.
Most ugye, amikor felveszük ezt a beszélgetést, akkor éppen az utolsó hét, utolsó tanítási hét van az iskolákban. Pár éve szintén volt ilyen, vagy lehet, hogy többször is volt ilyen, hát tanépzárótok, úgymond a parlament előtt. Idén készültök-e ilyesmivel, vagy nem?
Hát idén most nem. Gyakorlatilag így azt látom, hogy mindenki megfáradt ebbe.
Tehát nem most, történik semmi.
Igen. Tehát, hogy elmentünk, oda mentünk, felhívtuk a figyelmet rá, magunkra, gyerekeinkre, és most egy kicsit azt érzem, hogy most úgy mindenki megfáradt, mindenki próbál túlélni, de ténylegesen, ugye, és valami rossz, ennél rosszabbnak kell most történni, hogy ismét ezt a mennyiségű embert ki tudjuk hívni.
Uh-huh. És akkor most gyakorlatilag a nyár az arról szól, hogy akkor táborok, és ősszel pedig újraindul a szikra.
Igen. Tehát a nyár az végig a táborokról fog szólni. Próbálunk a legtöbb élményt, a legtöbb jó dolgot adni a gyerekeknek. Ugye ez egy autizmus specifikus tábor, ami azt jelenti, hogy kis létszámú gyerekcsoport, nagy létszámú gyógypedagógussal. Tehát nagyon sok olyan csoportunk van, ahol kifejezetten súlyosabb autista gyerekeknek szól, és ott van, hogy 5 gyerek mellett 7 felnőtt van, tehát hogy attól biztonságos, de hogy neki a legjobb, minden egyes gyereknek jó legyen. Tehát úgy menjen haza, úgy zárja le azt a hetet, hogy fantasztikus volt.
És a szikrával már még mennyi a kapacitásotok? Tehát mondtad, hogy most már 500-valahány gyerekről gondoskodtok. Meddig tudtok szerinted még így nyújtózkodni, úgymond?
Hát én mindig azt gondolom, hogy már nem, de azért még mindig... Igen. Tehát nem tudom, hogy hogy lehet alakítani. Itt hál' Isten például az önkormányzat ebben partner volt, mert mi egy kis 15 négyzetméteres kis lukkal kezdtünk, aztán mentünk, minden évbe költöztünk egy picit nagyobban, minden évben azért sikerült, hát csúnyán mondom, kikuncsorogni egy nagyobb helyet, mert mindig mondtuk, hogy már nem férünk. Most is most már egy kis udvaros helyszínen vagyunk. Igazából, hogyha jönnek a gyógypedagógusok, akkor nincs megállás. Nem nagyon szoktunk álláshirdetést feladni, hanem mindenki látja a munkásságunkat, és úgy keresnek meg minket, hogy nagyon szeretnének ennek a közösségnek, ennek a része lenni. Ami még fontos, hogy idén, től az Apor Vilmos Főiskolának lettünk az atipikus módszertani műhelye, Gyarmati Évára visszatérve, és most már a hallgatók is járnak ki hozzánk, és ott tanulnak, úgyhogy én azt látom, hogy mi növünk, és talán egyre ügyesebbek vagyunk, egyre jobban látjuk a hibákat, és próbálunk ott belépni. Most már így talán felépítve, míg az elején ugye sodrottunk és mentünk, és ahol baj volt, ott voltunk, vagy éppen ha nálunk volt baj, akkor tudtuk, hogy kit keressünk, és talán jövőre akkor újra tudjuk kezdeni ezt a harcot, de szörnyű, hogy ezt harcnak kell hívni, de annak, mert szeretnénk minden gyereket megvédeni, és nem szeretnénk, hogy a bántalmazottak legyenek, nem szeretnénk, hogy a szülő is bántalmazott legyen. Ugye, amit látunk még, hogy rengeteg az egyszülős, ugye itt is a fogyatékkal élő gyerekek családjaiban azért nagyon-nagyon sokszor ugye egyedül marad az anya, a gyerekkel, 1 gyerekkel, 2 gyerekkel, 3 gyerekkel, tehát semmilyen lehetősége nincs neki innentől önmegvalósításra, ezért egy kis biztonságot, egy kis, tényleg egy kis bázist, egy kis nyugalmat szeretnénk neki biztosítani. Ugyanígy nyáron is ingyenesen gyerekfelügyeletet vállalunk, hogyha nagyon kimerült, vagy kell neki egy tényleg elintézni a bankot, vagy bármit, egy postát, akkor jeleznek, és hozzánk hozhatják.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm.
Ez volt a Selfie, aminek eheti vendége Zádori Henriette volt, a Szikra Tehetséggondozó Egyesület alapító elnöke. Köszönöm szépen, hogy hallgattak. Néztek minket.